Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről, azok szerzőivel beszélgetünk. A mai adásban Arapovics Máriával, a Fenntartható Közösségi Szolgáltatások és Gyakorlatok című könyv szerzőjével beszélgetünk. Arapovics Mária 1973-ban született. Egyetemi tanulmányait több szakon végezte, tanult a magyar történelem, művelődésszervező, majd business coach szakokon is az ELTE karain. Később a Debreceni Egyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser, a Londoni Egyetem Art Management szakot is elvégezte. 2009-ben az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Cselekvő Közösségek nevezetű projektjének szakmai vezetője, valamint az ELTE Társadalomtudományi Kara Szociális Tanulmányok Intézetének oktatója, emellett az újonnan indult Közösségi Tanulmányok Tanszékének vezetője is. Szakmai kutatás tapasztalata a civil non-profit szektor, a közösségfejlesztés, a felnőtt és szakképzés, a közművelődés és múzeumpedagógia területeihez kötődik. Felnőttképzési szakértő, több szakkönyv, tankönyv és tanulmány szerzője, számos kiadvány szerkesztője. Az élethosszig tartó művelődésért alapítvány kuratóriumának elnöke. És akkor most vendégemhez, Arapovics Máriához fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
A könyv nagyon érdekes és aktuális maga a téma is, fenntarthatóság, szóval elsősorban arra kérnélek, vagy arról kérdeznélek, hogy mi volt az alapkutatási projekt, amiről a kötet szól?
Igen, mint ami a nevében is benne van, fenntarthatóságról, fenntartható közösségi szolgáltatásokról. Ez egy nagy kutatási projektnek a része volt, aminek egész pontosan az volt a címe, hogy közösségi alapú kreatív ipari szolgáltatások és energiahatékony szelíd technológiák kutatása és fejlesztése. Ez egy Nemzeti Társadalmi Innovációs Laboratórium által támogatott kutatás volt, és az volt a célunk, hogy társadalomtudományi kutatóként, közösségfejlesztőként ne csak a saját területünknek a gondolkodóit szervezzük egybe, hanem megkeressük a társkarokat is, bevonjuk az informatikai karnak a kutatóit, a természettudományi karnak a kutatóit, és közös projekteken dolgoztunk. És ennek az egyik szelete volt az, hogy közösségi szolgáltatásokat és gyakorlatokat, közösségi munkamódokat gyűjtöttünk, esetpéldákat. Nagy örömmel jöttem ezzel a témával ide a könyvtárba, és azért elfogott az a nosztalgia, hogy mielőtt idejöttem erre a beszélgetésre, bementem a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárba, és az első, amit láttam, hogy a fenntarthatósági célok egy kis mini bemutató formájában ott vannak a bejáratnál, úgyhogy mielőtt idejöttem, egy falevelet föltettem én is a fára, mert ugye van egy fenntarthatóságról szóló fa, és az első az egy zöld levél, ami a kezembe akadt, ami a demokrácia és béke szimbóluma a könyvtári jelképrendszerben, mert ugye egy kis fára lehet itt feltenni a fenntarthatósággal kapcsolatos üzeneteket, úgyhogy nagyon tetszett ez a projekt. Le is fotóztam, és viszem magammal majd az egyetemre, úgyhogy tehát nyilvánvaló módon mindannyiunknak égető szükséglete, hogy a témával foglalkozzunk, tehát nem csak az egyetemen, hanem a világban. És ez 2015 óta került fókuszba az ENSZ fenntarthatósági céljainak a megjelenésével. És mi is úgy gondoltunk, hogy ehhez kapcsolódóan a mi kutatási területünknek megfelelően mi közösségfejlesztők vagyunk az ELTE Társadalomtudományi Tanszékén, Társadalomtudományi Karán, egy frissen alakult tanszéken közösségi tanulmányok tanszékét hoztuk létre. Egy picit a kutatás is hozzásegített minket ehhez, hiszen a közösségi és civil tanulmányok képzésünk működik, foglalkozunk a civil szervezetekkel, közösségi feladatokkal, közösségi művelődés, közösségi könyvtárak, közösségi múzeumok területével, és ennek kapcsán kezdtük el vizsgálni a közös metszeteket a fenntarthatóság és a közösségi gyakorlatok területén.
És maga a könyv mennyi ideig készült, kik vettek részt benne?
Tehát, mint említettem, egy kutatásra épül, 2023-24-ben zajlott a kutatás, és nagyon sok szakértőt vontunk be a kutatásunkba, fókuszcsoportokat hoztunk létre, és fókuszcsoportos beszélgetések kapcsán gyűjtöttük össze azokat a példákat, meg azokat a szempontokat, amiket közösségfejlesztőként mi fontosnak találtunk. Ezekben a fókuszcsoportos beszélgetésekben különböző szakterületekről jöttek szakemberek, egyrészt közösség területről, civil szervezetektől, de kutatók is szociális, kulturális, környezetvédelmi területről, és azt kell mondanom, hogy egy apránként mindenhonnan, ahol valamiféle közösségi jó példával találkoztunk. Elsőként egy szempontrendszer dolgoztunk ki ezekben a fókuszcsoportokban, és a további csoportokban is végig gondoltuk, hogy hogyan lehet adaptálhatóan jól leírni, megfogalmazni, úgyhogy mások számára is érthető és átvehető legyen egy-egy jó gyakorlat. Ezt a szempontrendszert kidolgoztuk, egymástól tanultunk ezek során, közösségi gyakorlatokat mutattunk be, és ebből nőttek aztán ki az interjúk, illetve nagyon sok fórumot tartottunk, konferenciákat, műhelymunkákat, ahol gyűjtöttük a gyakorlatokat. És mindezekből aztán egy példatár gyűlt össze. Ebből tulajdonképpen létrehoztunk egy online felületet is, és leírtuk az eseteket, a különböző esetpéldákat, gyakorlatokat, tehát esettanulmányok születtek. És amikor mindezeket összegyűjtöttük, több mint 80 ilyen jó gyakorlat, közösségi szolgáltatás összegyűlt, akkor ebből próbáltunk egy modellt felállítani. Itt már kollégáimmal, és itt megemlítem Kovács Editet, aki egyébként a Közösségfejlesztők Egyesületének is vezetőségi tagja, Dudok Bálint kollégámat, akivel együtt kutattunk, és együttesen állítottunk föl egy modellt, ami azt a célt szolgálja, hogy ha valaki elindulna és szívesen létrehozna közösségi szolgáltatást a saját településén, akkor hogyan érdemes neki indulni. Mert mi is volt a mi célunk az, hogy a világban nagyon sok globális krízis van, globális probléma, és hogyan lehet erre lokális válaszokat adni. Tehát helyben a kis közösségek hogyan tudják oldani azt a fajta klímaszorongást, amiben élünk, mert látjuk, hogy mi vesz bennünket körül, de ne gondoljuk azt, hogy nem tehetünk valamit, tudunk tenni helyi szinten, és tulajdonképpen ehhez gyűjtöttünk gyakorlatokat.
Hogyha globálisan nézzük a kérdést, és már említetted is az ENSZ-t, az ENSZ fenntartható fejlődési céljai mik azok? És aztán majd ehhez kapcsolódóan, hogy Magyarország ehhez hogyan kapcsolódik?
Igen, ugye pont ezt említettem, hogy hát én most itten fekete-fehérbe tudnám mutatni azt a szép színes ábrát, amit itt a könyvtár bejáratánál is láttam az ENSZ 17 fenntarthatósági céljairól. Ezek azt gondolom, hogy mindannyiunk számára meghatározóak. Mi is ez a 17 cél, csak röviden: szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése, egészség és jólét biztosítása, minőségi oktatás megvalósítása, nemek közötti egyenlőség, tiszta víz és alapvető köztisztaság, ugye mindig a hozzáférés ezekhez a szolgáltatásokhoz, megfizethető, tiszta energia, tisztességes munka, gazdasági növekedés, ipari innováció, egyenlőtlenségek csökkentése, fenntartható városok és közösségek, felelős fogyasztás és termelés, fellépés az éghajlatváltozás ellen, óceánok és tengerek vizének védelme, a szárazföldi ökoszisztéma védelme, béke, igazság és erős intézmények létrehozása. És a 17. cél pedig, hogy a partnerségek létrehozása mindezek érdekében. Ezeket most csak röviden említem, de azt gondolom, hogy nagyon meghatározó, nagyon fontos célok. Tehát egyrészt a környezet védelme érdekében, másrészt a társadalom megóvása, a vívmányoknak a megtartása érdekében. Harmadrészt pedig ugye olyan gazdaságnak a létrehozása, ami fenntartható módon működik, mert ez az egyik alapvető problémánk, hogy sokszor a politikusok a gazdaságnak rendelnek alá mindent, és ez nem biztos, hogy élhető környezetet és jó társadalmat eredményez. Ezért gyűjtöttük ezeket a közösségi példákat, mert amit a példatárunkban összegyűjtöttünk, azok olyan gyakorlatok, amit szívesen ajánlunk mindenki számára, és könnyen megvalósítható a saját településeken.
És akkor Magyarország hogyan vállal szerepet ezekben a fejlődési célokban?
Hát igen, azt hiszem, hogy talán egy politikust lenne érdemes megkérdezni e tekintetben. Nyilvánvalóan az ENSZ tagjaként Magyarország is csatlakozott ehhez a célokhoz, de azért érdemes mindig megnézni ezekhez a célokhoz rendelt politikákat. Tehát itt 17 célt soroltam itt fel az ENSZ 2015-ös dokumentuma kapcsán. Sok intézmény hozzájárul a célok megvalósításához, már önmagában az, hogy beszélünk erről, ez is nagyon meghatározó. És azt gondolom, hogy elsősorban azért a szakpolitikusok azok, akik felelősek ezeknek a megvalósításáért. Tehát amikor mi közösségi szolgáltatásokról beszélünk, akkor nem gondoljuk azt, hogy az állami közfeladatot át kell venni kis civil szervezeteknek, mert ugye más léptékekről beszélünk. Tehát az a jó, hogyha a társadalomban, a politika szintjén megvalósulnak azok a támogató programok, amik ezeket a célokat szolgálják. És akkor itt kiemelném, nem is nagyon lehet, bármelyik pontját kiemelhetnénk a 17 célnak, de azért érzékeljük, hogy van, amiben előbbre járunk, van, amiben kevésbé. Hogyha Európához viszonyítjuk magunkat, akkor érezzük, hogy nem az élenjárók között van Magyarország. Ugyanakkor képzésünkön nemzetközi érdeklődési körből hallgatóink vannak a világ minden részéről, és a múlt héten megkérdeztem például tőlük, vagy a héten, hogy ahogy így Magyarországra érkeztek, Afrikából, Ázsiából, Dél-Amerikából, a világ számos pontjáról, milyennek látják a magyar kultúrát, mi az, amin meglepődtek. És tulajdonképpen ők kiemelték, hogy milyen jó itt élni, mennyire biztonságos közlekedni a Budapest utcáin, milyen jó a közlekedés, milyen tisztaság van, milyen sokféle lehetőség van, és akkor én meg elmondtam, hogy hát mi meg úgy érezzük, hogy azért lenne mit javítani a közbiztonságon, a köztisztaságon, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésbe közlekedni. Ugye hát itt az a kérdés, hogy mi számunkra az origó, merre fele tekintünk, hát nyilván azért szeretjük úgy érezni magunkat, hogy az Európai Unió részeként, az európai kultúra részeként abban a rangsorban, az európai rangsorban jó lenne, ha elől állnánk. De máshonnan jöve világviszonylatban azért nem állunk annyira rosszul, mint ahogy azt néha mi érezzük, vagy ahogy gondoljuk a helyzetünket.
És akkor most térjünk rá gyakorlati részére. Tehát például, hogyha valakinek van egy ötlete, hogyan tud belőle közösségi szolgáltatást kreálni? Hogyan működik, hogyan indul el a nulláról egy ilyen projekt?
Igen, hát tulajdonképpen ez az, amit végignéztünk, mivel 80 eset, körülbelül 80 eset példánk volt, tehát a 80-as szám az arra vonatkozik, amit már kiszűrtünk és kiválogattunk a még nagyobb számú példák közül, és itt azért meg kell említenem, hogy egyrészt így szakértői csapatokkal együtt dolgoztunk, de együtt dolgoztunk a szociológia doktori iskola kutatóival, PhD-s hallgatóival, a saját közösségi és civil tanulmányok szakra járó hallgatóinkkal, akik közül nagyon sokan civil szervezetek vezetői, tehát sokszor a saját szervezetüknek a példáját is hozták, tehát ezért tudtunk elérni ilyen sok civil szervezetet, ilyen sok szolgáltatót. És megnéztük az összegyűjtött példákból, hogy tudunk-e valami általánosat, általános lépéssorozatot megvizsgálni, és hát azért találtunk közös jegyeket. Nem volt ez egyszerű, mert nagyon szertágazó példatárunk lett, de mégis megnéztük, hogy mikor működik jól egy közszolgáltatás, vagy egy közösségi szolgáltatás, és ennek egyrészt vannak olyan jellemzői, amit érdemes kiemelnünk, ami kapcsolódik a közösségfejlesztéshez, tehát itt általános jellemzőkre kell gondolnunk arra, hogy közösségi alapon valósul meg a szolgáltatás. Ez olyan egyszerűnek tűnik, de azért mégis azt gondolom, hogy ez meghatározó, tehát hogy az adott gyakorlatnak, szolgáltatásnak az alapja a részvétel legyen, és a közösségi együttműködés. Tehát ez mindig egy kiinduló pont. Lehetőség szerint közösségi legyen az irányítás maga is, a döntés, a hozatal. Legyen átlátható a tevékenység, nyitottak legyenek, befogadóak azok, akik ezt megvalósítják, tehát az inkluzivitás szintén meghatározó. Akkor szokott jól működni egy-egy ilyen szolgáltatás, hogyha van valami felkészítés, képzés azok számára, akik ebbe benne vannak, van valamilyen részvételösztönzés, a helyi tudásnak az egybegyűjtése, és mindenféleképpen szempontunk volt az, hogy fenntarthatóak legyenek ezek a szolgáltatások, partneri együttműködésen alapuljanak, és hát legyen valamilyen mérése is ezeknek a tevékenységeknek, legyen tervezhető az erőforrásoknak a felhasználása. És akkor ebből jött létre egy modell, ami tulajdonképpen 5 lépésből áll, és akkor ezt ilyen szép színes ábrával is illusztráltuk. Mik ezek a lépések? Hát az első lépés a közösségi bevonás és részvétel, a második a helyi erőforrások és kapacitások mozgósítása, a harmadik a közösségi alapú szolgáltatások kialakítása, a negyedik a fenntarthatóság és önfenntartás, az ötödik az innovatív képzési és közösségi módszerek. Ez tulajdonképpen mit is jelent? Mindenféleképpen az első lépésben akkor lesz jó egy projekt, hogyha a közösség tagjának aktív részvételével valósul meg, és már a tervezési folyamatban is jelen vannak a közösség tagjai, hiszen az ő szükségleteikre kell, hogy épüljön az adott tevékenység. És hát nagyon hasznos, hogyha a döntések meghozatalában is részt vesznek, tehát demokratikus a folyamat, helyi igények feltérképezése megvalósul, és valamiféle közösségi tervezési műhelyek, fórumok létrejönnek a szolgáltatás indításakor. Ha ez megvan, akkor lehet a következő lépésben ezeket a helyi erőforrásokat és kapacitásokat mozgósítani. Itt mindenféleképpen a helyi erőforrásokra kell gondolni, kik a résztvevő szereplők, a lakosság, a szervezetek, az intézmények, tehát itt a helyi szakemberek és laikusok egyaránt, mindenféleképpen itt a a közösségi képzések, mentorprogramok, felkészítések meghatározóak, tehát attól, akkor tud ez jól működni, ha a résztvevők tudják, hogy miről van szó és mire kell számítani. Azért vannak közösségfejlesztő módszerek, amiket érdemes alkalmazni, meg tudás átadási módszerek, amiket jó, hogyha a bevont szereplők ismernek. Ezután lehet, nyilván meg kell határozni a tárgyi és infrastruktúrális erőforrásokat, és ezután lehet elkezdeni a szolgáltatás kialakítását. Tehát itt mindig ugye a rákészülés az sokszor hosszabb, mint maga a szolgáltatásnak az elindítása, tehát ahhoz, hogy jó legyen, ahhoz egy igényekre szabott szolgáltatást kell létrehozni, és mi azt szoktuk mondani, majd itt a harmadik lépésre térjek, hogy valamiféle együttalkotási élmény kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy jó közösségi szolgáltatás, vagy közösségi alapú szolgáltatás, tehát itt az együttes tudás, közös tanulási folyamat, a párbeszéd, a részvétel meghatározó. És akkor itt lehet a közös tereket kialakítani, a különböző szociális, kulturális, oktatási, egyéb szolgáltatásokat, projekteket. Ha megvan a szolgáltatásunk, akkor meghatározó, hogy fenntartható ez hosszú távon, tehát mindenféleképpen olyan gazdasági modellt kell mellé tenni, amivel tovább lehet vinni az innovációt. És itt azért el kell mondani, hogy azért ezeknél a szolgáltatásoknál fontos, hogy legyen valami indító támogatás, és ezért mondom, hogy az államnak a szerepe meghatározó, és vagy az állam, vagy az uniós támogatások mindenféleképpen szükségesek ahhoz, hogy elinduljanak ezek a szolgáltatások, és utána már a közösségnek magának kell azt végig gondolni, hogy hogy lehet tartósan fenntartani. Mert ugye sokszor ez szokott lenni a probléma, hogy egy-egy projekt lezárultával, ha nincsen finanszírozás, akkor nem viszik tovább a szervezetek a munkát, belefáradnak, de hát azért a forrás hiány azért meghatározó. Úgyhogy mindenképpen ahhoz, hogy tartós, jó szolgáltatás legyen, végig kell gondolni, hogy helyben hogyan lehet olyan partnereket behozni egy-egy szolgáltatás megvalósításánál, ami folyamatos. És itt a helyi gazdasági szereplőkre gondolunk, helyi civil szervezetre, lakosságra, a szolgáltatás árának a jól meghatározásába, tehát ez mind meghatározó. Tehát magukat a helyi piacokat, partnerségeket, támogatói köröket meg kell szervezni. És akkor az utolsó lépés az innovatív képzési és közösségi munkamódszereknek az alkalmazása, tehát itt a közös tanulás, közösségi tanulás, és a folyamatos motiváltságnak a fenntartása, tehát ez nélkülözhetetlen, ami egy alulról építkező kreatív műhely munkát feltételez a háttérbe, és akkor itt nagyon sok új közösségfejlesztő módszer van, amit lehet alkalmazni, ami fiatalok számára is vonzó lehet, akár az informatikában is számos olyan, hát, hogy most ilyen angol szavakat mondjak, ilyen hackathon, meg design thinking módszer, tehát amik már a vizuális technikát, meg információ vizualitását is lehetővé teszi, ami picit vonzó és érthető azok számára is, akik mondjuk nem szakemberek az adott területén. És hát mindenféleképpen az innovatív megoldások, itt eszközök, fórumok, felületek mind meghatározó, hogy akkor megmaradjon ez a szolgáltatás. Tehát most már nem biztos, hogy elegendő csak az OVI előtti hirdető oszlopra kitenni egy plakátot, tehát lehet, hogy valamiféle közösségi médiás tevékenységet érdemes mögé szervezni, hogy fönnmaradjon akkor tartósan a szolgáltatás. Efele mi is gondolkodunk, hogy hogyan lehet valamiféleképpen online felületekkel támogatni a közösségeket, mert most már sokan sokkal gyorsabban és egyszerűbben kommunikálnak ezeken a felületeken.
Uh-huh. Jó, akkor most megtudtuk, ugye, hogy hogyan lehet egy ilyen szolgáltatást létrehozni. Térjünk rá akkor a közösségi példát erre. Ez a könyvben is ugye elég nagy részt elvesz, amit ugye mondtál is, hogy a weboldal is ugye van róla. Ragadjunk ki egy pár projektet ebből a nagyon sokból, és akkor ezekről, hogyha mesélnél nekünk. Az első a közösségépítés a könyvtárban, Szegedi Somogyi Könyvtár robotika programjai.
Igen, talán egy picit azt még érdemes megemlíteni, hogy amikor összegyűjtöttük ezeket a gyakorlatokat, akkor valahogy összerendeztük, hogy, hogy hogyan lehet rákeresni. Ugye itt egy applikáció is van a háttérben, egy felület, ez a közösség.elte.hu, ha jól emlékszem, de majd mindjárt puskázni fogok, ahol ezek a közösségi szolgáltatások elérhetőek. Tehát a szakirodalom alapján 7 tematikus kategóriát állítottunk föl, ebből idéztél, tehát a közösségfejlesztés és kormányzás, tértelepülés és közösségfejlesztés, fenntartható megélhetés és közösségfejlesztés, kultúra, művészet, identitás, hovatartozás, ellenálló képesség, elfogadás, elhivatottság, tudás.
Igyekeztem mindegyikből egyet.
Így van, tehát, hogy így ezekből néztünk egy-egy példát, és azon túl, hogy ilyen tematikus kategóriák vannak, mindegyik kategória csatlakozik valamelyik ENSZ fenntarthatósági célhoz, és ezeket megjelöltük minden gyakorlatnál, tehát úgy is kereshető, hogyha ENSZ fenntarthatósági célokra keresünk, és mi megjelöltük közösségfejlesztőként, hogy most itt egy kis közösségi tevékenységről beszélünk, egy közösségi munkamódról, vagy közösségi szolgáltatásról. Mert eredetileg azért mi közösségi szolgáltatásokat gyűjtöttünk, de olyan frappáns jó példákkal találkoztunk, hogy nem akartuk ezeket elveszíteni, úgyhogy ezért volt, ahol jelöltük, hogy munkamódot mutatunk be, volt, ahol kisközösségi gyakorlatot. Ez azért is fontos, mert ez a megjelent könyv, ez szakembereknek is szól, de laikusoknak is, a hallgatóinknak is, tehát az egyetemi hallgatóknak, tehát valamiféle tankönyvként is szolgál, és egyfajta módszertani útmutató, úgyhogy ilyen szempontból elég didaktikus, de reméljük, hogy emiatt követhető. Igen. Magában. És akkor az említett példa, vagy az egyik példa, ami kifejezetten a közszolgáltatásokhoz kapcsolódik, tehát azért a kormányzás és közösségfejlesztés példáját, vagy tematikáját jelöltük meg, hiszen önkormányzatok, közintézmények számos jó közszolgáltatást működtetnek. Mi olyanokat kerestünk, ami az alapszolgáltatáson túlmutat, és van benne valami innovatív, valami új ötlet, vagy a közösséget nagyon jól szolgálja. Egy ilyen példa ebből a környezetből a Somogyi Könyvtárnak a példája, ők egy robotika programot indítottak, és akkor itt említeném meg, hogy ugye ez a minőségi oktatáshoz tartozik, mint fenntarthatósági cél, egyszerre szolgáltatás is, meg kisközösségi gyakorlat is. És itt említettem, hogy mindig kell valami mozgatórugó, valami elindító, és az Én Könyvtáram projekthez kapcsolódó mintaprojekt volt ez a tevékenység, melynek egyrészt az olvasáskészség fejlesztése volt a cél, a digitális tudásnak a fejlesztése, és a robotikához való kapcsolódás, a programozásnak a megismerése már fiatal korban. És azt gondolom, hogy ez borzasztó fontos, pont a napokban, talán a hírekben olvastam, hogy statisztika készült abból, hogy egy nap hány, mint a Nobel-díjas krasznahorkai könyvek kapcsán volt egy ilyen statisztika, hogy könyvet hányszor veszünk a kezünkbe egy nap, és hogy 2 percre szorult ez az idő, amit átlagban a magyar állampolgárok könyvolvasással foglalkoznak, vagy fordítanak. Nyilván ez egy átlag, és az átlag mindig azt jelenti, hogy vannak a nagyon sokat olvasók, meg van, akik egyáltalán nem olvasnak, és abból jön ki ez az átlag, de ez borzasztó alacsony szám. Pár évtizeddel ezelőtti statisztikában még 12 perc volt, most már 2 perc. Nyilván nagyon sok online felületet olvasunk, de hát azért a könyv, az mindig az irodalom az meghatározó, és ezért is szerettem ezt a példát, mert ez a tulajdonképpen az új technológiát és a régi hagyományokat összeköti. Tehát ebben ez a robotika program arra irányul, hogy a könyvtárosok kiválasztottak szövegeket, történeteket, regényeket, könyveket, és ezek alapján programoztak adott robotokat, szerethető robotokat, kis figurákat. A könyvtár vezetője jelen is volt a konferenciánkon, és bemutatta ezeket a kis robotokat. Hát ott egyként jelent meg az ováció a hallgatóság között, mikor már nem is tudom, talán egyik Harry Potter figurát szólaltatta meg a konferencián. Tehát ezek szerethető módon segítik a gyerekeket abban, hogy feldolgozzák az irodalmat, és mellesleg megtanuljanak programozni is. Úgyhogy ez egy nagyon okos ötlet, és ami nekem ebben még tetszett, hogy ez a Covid idején is működni tudott, tehát olyan erős közösségeket hozott létre, hogy igényelték ezt a szolgáltatást, és akkor, amikor a könyvtárak, a közművelődési intézmények zárva tartottak, akkor helybe tudták vinni ezt a szolgáltatást, tehát mint közösség a partnerekkel nagyon jól együtt tudtak működni, és ez a fajta közösségi szolgáltatás még a Covid idején is működni tudott. Uh-huh. Úgyhogy ez az egyik példa, amit itt bemutatunk. Amikor a példákat bemutatjuk, itt nyilván ez egy adaptálható példa, hiszen itt megvannak a tevékenységnek a lépései, most nem fogom ezt felsorolni, akit érdekel, ki tudja nyitni a könyvet, és meg tudja nézni, vagy az online felületen meg tudja nézni, de nem csak itt, hanem amit még gyűjtöttünk minden példához, az a vonatkozó szakirodalom honlapfilm, tehát akit érdekel, összegyűjtöttük azt is, és itt volt fontos, hogy bevontuk a szakembereket, akik létrehozták ezeket a közösségi tevékenységeket, hogy ők maguk akkor be tudták mutatni, hogy hol lehet tovább olvasni és tovább menni. Tehát tulajdonképpen egy 2-3 oldalas ismertető után, akit még jobban érdekel a téma, akkor tovább tud menni. Erre szolgál ez a tudástár, ez a közösségi tudástár.
A következő a hajléktalanok támogatott lakhatása.
Igen. Ez egy nem magyar példa, ez egy Angliából hozott példa, és Single Homeless Projectnek hívják Angliába, és azért tartottuk fontosnak, mert a lakhatási probléma világvárosokban, de Budapesten is nagyon itt van, illetve városainkban, egész Magyarországon a lakhatási probléma, ez egy fontos kérdés. És vannak rá jó válaszok, meg a megoldásra jó válaszok. Itt a londoni példa, az tulajdonképpen arról szól, hogy a hajléktalanság problémája jelen van a nagyvárosokban, de hozzunk létre élhető szolgáltatásokat. Tehát az, amikor a hajléktalanok egy szálon, nagy légtérben sokan vannak, ugye egymáshoz is kell, hogy viszonyuljanak, nem biztos, hogy sokan szeretnek éppen ezért egy-egy szállóra beköltözni. Nagyon sok együttélési konfliktust eredményez egy-egy ilyen helyzet. Amit itt ebben a projektben megvalósítottak, az, hogy tulajdonképpen ilyen egyszobás szolgáltatást hozzanak létre, mert akkor mindenki a saját kis helyére tud vigyázni, otthonként tekinthet rá, és ez a továbblépéshez segíthet. Tehát amikor egy ilyen közös térben még a saját holminkra is óvatosan kell tekinteni, és hogy hova tenni, de amikor van valami kis, még ha ideglenes tulajdon is, amire lehet vigyázni, abból tovább lehet lépni, meg esetleg egy munkahely eléréséhez ez segíthet. És itt gyakorlatilag az ilyen kollégiumok helyett egy-egyes szobákat hoztak létre ebbe a projektbe. Itt volt az, hogy azért kaptak kormányzati támogatást, önkormányzati támogatást, és az államilag bejegyzett szolgáltatókkal partnerséget hoztak létre, és próbáltak átalakítani ezeket a szálláshelyeket, és mögé nézni a problémáknak is, hiszen valami vezette az embereket ehhez a problémához, ehhez a hajléktalansághoz, tehát próbáltak olyan szolgáltatásokat is kialakítani, amik vagy a mentális betegségekhez, vagy valamilyen szerhasználathoz, alkoholizmus, egyébhez kapcsolhatók, tehát próbáltak ezeken is változtatni. Mert az volt a cél, hogy egy minőségi életet hozzanak létre, vagy ahhoz hozzásegítsék a bentlakókat. És ez egy nagyon jó modell lenne itt is, nyilván erre vannak helyi civil kezdeményezések, de összegyűjtöttük azt, hogy eredetileg honnan indult, mi a modell, milyen vonatkozó szakirodalom van, ha valaki ebben utána akar nézni.
Jó, a következő a közösség tértelepülés képzési és cselekvési programja.
Igen, talán itt az ökofalvakat érdemes megemlíteni.
Igen, ez a következő.
Amivel itt Magyarországon is már találkozhatunk, amit példaként hoztunk, ez egy Grácz melletti ökofalu, Kambium közösségi életét mutatja be. 2017-ben indították ezt a projektet, gyakorlatilag egy Gráchoz közeli laktanyát kaptak meg azok a közösségi cselekvők, akik elszánták magukat arra, hogy fenntartható módon szeretnének élni, nem városi, hanem egy kis közösségi formában, tehát inkább egy ilyen falu közösség formájában. És hát ami egy olyan ökofalvat hoztak létre, ahol a fenntartható életmód kialakítására törekedtek. Nyilván azért a modern életvitellel összefüggő környezetszennyezést próbálták minimalizálni, és megoldásokat találni erre. És itt több csoport együttműködéséről beszélhetünk, hiszen új közösség is létrejött, több generációs közösség, hogy lehet együtt élni, és hogy lehet ezeket a szelíd technológiákat hasznosítani, tehát akár az energiaszolgáltatás kapcsán itt a napenergiát, szénenergiát, vízenergiát hasznosítani, a vízfogyasztást optimálisra csökkenteni, mind a vízelvezetés, mind az esővíz begyűjtés kapcsán. Tehát számos, hogyha valaki járt ökofaluba, és egyébként ezt Magyarországon is Gyűrűfűn van egy ilyen ökofalu, meg lehet nézni, nagyon nagy közösségi együttműködésre van szükség, és egy gondolkodásmódváltásra, ami egy tudatos gondolkodást jelent. És hát itt is ennek az ökofalvaknak is van egy hálózata, különböző modelleket lehet követni, érdemes megnézni. Akkor is, ha nem tud egy-egy település teljesen ökogazdálkodásra térni, de egy-egy ötletet lehet ezekből a példákból meríteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos. Nekünk, közösségfejlesztőknek meg az is izgalmas, hogy ha létrejön egy ilyen új közösség, akkor hogyan lehet egyben tartani, és figyelni arra, hogy ne fáradjanak el az együttélésben, mert például erre is munkacsoportokat hoztak létre, tehát többféle munkacsoportban dolgoznak itt a településen.
A következő a Magház közösségi színtere.
Igen, a Magház egy kiváló példa, ami Komárom mellett működött. Hát nagy szomorúsággal kell mondanom, hogy itt több civil szervezet által működtetett közösségi térről, közösségi szolgáltatások soráról beszélhetünk, de azért az energiaválság sajnos elérte itt ezt a közösséget is. Hát egy olyan konstrukciót, és akkor itt nagyon fontos a fenntarthatóságnak a végiggondolása. Ki gondolná, 12 civil szervezet működtette ezt a közösségi teret, ahol a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat hoztak létre, mind kulturális, mind sport, mind gazdálkodás szempontjából, tehát itt a helyi szereplők nagyon komoly együttműködése valósult meg. De hát egy bökkenő volt, hogy a háznak a tulajdonosa az egy cég volt, és a cégeket az energia ár nagyon sújtotta, az energia ár változása, és gyakorlatilag az, hogy cégként a gázszolgáltatótól vállalkozói energia áron kell a szolgáltatást megfizetni, ez nem maradt fenntartható. És most így a napokban lesz egy záró rendezvényük, de azt gondolom azért is jó erről beszélni, mert egy nagyon jó példa létrejött, nagyon jó közössége, nagyon jó fejlesztőkkel, de hát ez egy új szempont, változott a környezet, és talán nem tudtak kellően gyorsan erre válaszolni. Az is igaz, hogy azért egy kicsit már az akkumulátorgyártás árnyékába is került itt ez a közösség, és mondjuk a gazdálkodás, a közösségi mezőgazdasági technológiák már nem tudtak abban a formában sem megmaradni, mint voltak, hiszen senki se szeret mezőgazdaságot folytatni egy akkumulátorgyárnak a tövében, úgyhogy ezek is, tehát a környezet nagyon megváltozott, és ez a szinte is megváltoztatta.
Aztán itt van nekünk még a Szívhangok Társulat, ez nagyon érdekesen hangzik.
Igen, ez egy szívemhez közel álló gyakorlat. Független színházi társulatok hozták létre, a saját színház az, aki a megvalósítója ennek a projektnek. És ők Szomolyán, egy kis településen létrehoztak egy színházi tevékenységet, és létrehoztak egy közösségi előadást Éljen soká Regina címmel. Itt még egy norvég projekt támogatta ennek a megvalósulását. Megint azt emelem ki, hogy mindig kell azért ez, hogy egy ilyen indító támogatás. És a saját színháza a Szegényeket Támogató Alap és a Szomolyai Magyar-Roma Egyesület együttműködésével gyakorlatilag egy amatőr színjátszó csoportot hoztak létre profikkal együttesen. Tehát itt nagyon fontos, hogy művészetterápiás, művészetpedagógiás módszereket alkalmaztak itt a projektben. És tulajdonképpen ez egy részvételi akciókutatásként indult, ez az együttműködés, és a szomolyai roma asszonyokat bevonták egy színházi előadás elkészítésébe. Tehát önmagában a témák is, a önmaguk sorsának a bemutatása, akár annyi, mint ahogy mi most itt ülünk egy podcaston, ez nagyon természetes nekünk, de azért nem mindenkinek természetes, hogy kamera előtt elmondja a saját történetét. És az asszonyok ezeket a történeteiket elmondták és feldolgozták, és közösen létrehoztak egy új színdarabot. Ebből született a Megeshetne másképp című előadás. Önmagában a cím választás is nagyon tetszik, ahol egy megesett lánynak a történetét dolgozzák fel, és erre hogyan reagál a helyi közösség, és ezt a helyi asszonyok adják elő, gondolják végig, nyilván egy ilyen közös történetté formálva, úgy, hogy egy színházi társulat segítette ennek a megvalósulását. És hát érzékelhetjük, hogy itt egy tanulási folyamatról is beszélünk, egy kommunikációs útnak a bejárásáról, és egy társadalmi témát feldolgozó részvételi színházról is beszélhetünk, ami a közösségnek a céljait szolgálja, és ezt a produkciót meg lehet tekinteni máshol is. Tehát itt a szociodráma, a színházi nevelés, közösségi színház módszertanát jelenik meg ebbe a projektbe. Azt gondolom, hogy ez is olyan, amit máshol is meg lehet valósítani. Szerencsére van a projektnek honlapja, vannak erről szóló írások, amik ezt a részvételi színházi technológiát mutatják be.
És akkor kicsit fiatalabb vizekre ebezve a Gólya Ifjúsági Klub.
A Gólya Ifjúsági Klub, igen, most itt hirtelen azt hiszem, hogy nem jelöltem be, ez is egy közösségi házként, ez most budapesti közösségi ház. Ugye itt egy belső kerületben induló ifjúsági együttműködés, ha nevezhetjük így, ként indult a Gólya Ifjúsági Klub, és tulajdonképpen szövetkezeti modellt valósít meg, tehát miközben szolgáltatást nyújt, tehát azáltal, hogy létrejön egy kávézó, egy közösségi szintér, apránként munkalehetőséget is nyújt azoknak, akik bekapcsolódnak ebbe a klubba. A belvárosból ez most kiebb költözött, egy új épületet kapott meg, vagy vásárolt meg a szövetkezet, és itt most már többféle szolgáltatást tudnak nyújtani, tehát azon túl, hogy ott van egy közösségi szintér, ahol fiatalok felléphetnek, vannak büfészolgáltatások, vendéglátóipari szolgáltatások, annyiféle felújításban, meg egyéb munkálatban voltak benne, hogy megtanulták sok esetben az építkezéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és új szolgáltatási palettát tudnak nyújtani. És egyébként megvan egy klubhelység, ahova viszonylag kedvező áron lehet fiataloknak csatlakozni, kibérelni, ott lenni, és adott esetben lehet, hogy nem is kell bérelni, csak programot vinni, és egy picit így a romkocsmák világára emlékeztető hangulatot áraz ez a közeg. Egyébként elég sok hallgatónk is van, aki csatlakozott ehhez a tevékenységhez.
A következő Nem adom fel kávézó.
A Nem adom fel kávézó és étterem, azt gondolom, hogy azért egy nagyon jó modell, ez a Magdolna utcában működő kávézó, mert szintén olyan munkalehetőséget biztosít civil szervezetként, vagy megváltozott munkaképességű, vagy valamilyen speciális hiányossággal élő emberek számára, akik egyébként nagyon nehezen tudnának elhelyezkedni. És a Nem adom fel kávézó, ez egy szintén egy közösségi tér, a Nem adom fel alapítvány tulajdonába van, és itt egy nyitott, akadálymentes, sérült barát közeget hoztak létre, ahol akár sérült tagok tudnak felszolgálni, mosogatni, részt venni a kávéház fenntartásába. És azért is tetszik ez a modell, egyrészt létrehoztak egy ilyen teret, ahol az akadálymentesség többféle szempontból megjelenik. Másrészt meg van egy nem adom fel művészeti csoport is, akit rendszeresen fel tud lépni, és tulajdonképpen az, hogy működni tudjanak, itt egy partnerségi együttműködés jött létre, amiben részt vettek például a Costa Café-nak a munkatársai, hiszen egy kávéházi működést meg kellett ismerni, hogy hogyan kell fönntartani egy ilyet. Részt vettek a BGN-nek a munkatársai, mert egyfajta gazdasági modellt kellett fölállítani. Nyilván itt is volt egy támogatás, amivel egy Európai Uniós támogatás, amivel el lehetett indítani a programot, de azt gondolom, hogy ez számunkra is fontos, hogy többször szerveztem már én is oda programot, hogy egy picit mindenki számára felhívjuk a figyelmet arra, hogy tudunk mi együtt élni, és segítsük az együttélést, és gondoljuk végig azt, hogy milyen nehéz azoknak a fiataloknak, társainknak, akik valamilyen problémával élnek, és a mindennapi élet, hogy munkájuk legyen, hogy jó légkörben dolgozhassanak, ezt valamilyen formában biztosítani, támogatnunk kell. Tehát ugye egyrészt ugye a saját munkahelyénken is végig gondolni, hogy hogyan tudunk munkalehetőséget biztosítani. Másrészt meg az is egyfajta támogatási lehetőség, hogyha oda megyünk és ott szervezünk programot, és ott iszunk meg egy kávét, és így mi is átérezzük a mindennapokat. Egyébként akik itt munkát vállaltak, tapasztalati szakértőként is dolgoznak, tehát ezt a fajta modellt át tudják adni mások számára is.
És akkor az utolsó, a Green Library.
Green Library, igen, az akkor egy ilyen kicsit keretesen tudjuk a mai beszélgetést végiggondolni. A fenntarthatósággal sok formában foglalkozunk, azért tetszett nekünk a Green Library-nek az ötlete, ugye a zöld könyvtárak vagy ökokönyvtáraknak a modellje, mert itt tudatosan lehet a fenntarthatósággal kapcsolatos tudást átadni. Van egy nemzetközi szervezet, ez az International Federation of Library Association and Institutions, és gyakorlatilag felhívták a figyelmet már a szervezet az összes szektort érintő klímaváltozással kapcsolatos problémára, és ugye nem csak a problémát ismerjük, vagy itt van jelen, de az a fontos, hogy vannak megoldások is, és keressük a megoldásokat, és ehhez a hálózathoz sokan csatlakoztak, tehát ugye végig lehet gondolni intézményi szinten is, akár az esővíz összegyűjtésének a lehetőségeitől kezdve a minimális papírhasználaton keresztül a szolgáltatások bővítésén át, hogy hogyan tudunk a saját területünkön hozzájárulni a fenntarthatósághoz. És például itt ökokönyvtárként egy német-lipcsei példát hoztunk, ahol kifejezetten egyfajta szakkönyvtárként is működnek, és az ezzel kapcsolatos irodalmat, filmeket, médiaanyagokat gyűjtik a könyvtárba, hozzáférhetővé teszik, tehát ez gyakorlatilag egy új szolgáltatásként is megjelenhet a könyvtárakban, hogy az ökoszemléletet terjesszék. Erre Magyarországon is vannak szerencsére példák. Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, és érdemes ehhez csatlakozni. és akár még tovább is lehet gondolni, akár egy eszközkölcsönzéssel is, hiszen erre számos példa van, hogy már a könyvtárban nem csak könyveket lehet, hanem a legkülönbözőbb eszközöket is lehet, nyilván ez kapacitás függvényében lehet ezt végig gondolni, de egy kicsit arra ösztönözni a lakosságot, hogy nem kell mindent megvásárolni, hanem kölcsön is vehetjük arra az időre, amikor szükségünk van rá. És nem csak a könyvvel, hanem hangszerekkel, fűnyíróval, létrával, bármivel gondolkodhatunk így, de ne fogyasszunk annyit. Ne akarjunk mindent tulajdonolni, ne akarjunk mindent megvásárolni. És ez a gondolat benne van az ökokönyvtárakban is, úgyhogy ezért tetszett nekünk ez a példa.
Szuper. És akkor az utolsó kérdésem igazából a könyv utóéletéről lenne, hogy ugye tavaly jelent meg a könyv, azóta esetleg gondolkodtatok azon, hogy még több, még tovább bővíteni a példatárat, folytatni a kutatást?
Igen, itt is hát szokás szerint a kapacitás az egy meghatározó kérdés, de tovább gondoltuk. Tehát egyrészt megjelent a könyv, de egy olyan konstrukcióban jelentettük meg itt az ELTE TÁTK támogatásával, tehát az ELTE Társadalomtudományi Kar támogatásával, hogy az ELTE Reader-ben olvasható is. Tehát ténylegesen egy kis példányszámban jelent meg, amit a könyvtárak számára juttattunk el. Egy-két támogató, aki szerepel a könyvünkben, segítette, hogy újra nyomtatása is legyen a kiadványnak, de ezeket a példányokat is könyvtárakba küldtük el. Aki akar, az online is hozzáférhet, működik a közösségi tudástár felületünk. De amin elkezdtünk gondolkodni, az, hogy hogyan tudjuk folyamatosan gyűjteni a példatárat, itt a hallgatóinkkal ezt azért folytatjuk. Itt már csak az a kérdés, hogy van-e arra még energiánk, hogy ezeket az új adatokat mindig fölvigyük és bővítsük, hiszen erre is külön kapacitás kell. De hát megnéztük azt is, itt Dudok Dávid kollégámmal, hogy mi erre jutottunk, amire jutottunk, de mire jut a mesterséges intelligencia, és megvizsgáltuk a modellalkotás lehetőségét például a mesterséges intelligenciával, tehát folytattuk ilyen formában a kutatást, ami eléggé költséghatékony kutatás, mert gyakorlatilag megnéztük, hogy ebből a példatárból mire jut a mesterséges intelligencia. Hát egy nagyon hasonló modellt állított föl tulajdonképpen, amire mi nem gondoltuk, mert evidenciának vettük, hogy első lépésnek oda tette a tudást, tehát hogy a közösségről, a fenntarthatóságról a tudást először meg kell szerezni. Ezt, mivel mi a tudás birtokába vagyunk, ezért ezt nem tettük bele a modellünkbe, de tovább gondolva azért igen, az alapvetés az, hogy olvassunk, tájékozódjunk mind a fenntarthatóság, mind a közösségfejlesztés esetében, és akkor érdemes elindulni ezen a lépés, vagy a közösségi szolgáltatások létrehozásának az útján. Egyébként meg konferenciákon, különböző fórumokon próbáljuk minél szélesebb körben terjeszteni az összegyűjtött gyakorlatokat és ezt a tudást, mert az a fő célunk, hogy eljusson másokhoz, tehát ténylegesen ezt önkormányzati dolgozóknak, közösségfejlesztőknek, civil szervezeteknek, laikusoknak, érdeklődőknek gyűjtöttük egybe, tehát ez egyfajta módszer útmutató is, úgyhogy reméljük, hogy a hozzáférést biztosítottuk, és reméljük, hogy minél több helyre eljut, úgyhogy én külön köszönöm neked, hogy itt lehetek, és akkor így a könyvtár podcastján keresztül is eljut több olvasóhoz a kiadványunk.
Mi köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy bemutattad nekünk a könyvet.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb.